Naponta benne él, használja az eszközeit, mégsem tudja, mit jelent a fintech. Tartson velünk minden pénteken 16 órától, és megmutatjuk. Fintech világa. Okos pénzügyek.
Jó rádozást mindenkinek, péntek van, ez a Fintech világa, természetesen itt van Szupán Marci, a PIK alapítója, és Kajum Dani is itt van, a PIK tanácsadója, hullámvasúton a neobanki piac. Írtam egy kis verset az elejére, Marci, jó?
Na.
Van, aki terjeszkedik, de nem rímel, van, aki terjeszkedik, van, aki aprózódik, van, aki nyereséges, olyan is van, aki idén lehet az, vannak vesztesek, és olyanok is, akik a helyüket keresik. Mindez igaz a neobanki piacra?
Ez egy ilyen új iparág, fintech verselést. Abszolút igaz, mert megmondom őszintén, hogy inkább az irodalmi szépségére figyeltem ezek, mint a tartalmára, de amit a tartalmából megragadtam, az abszolút igaz. Egy hullámvasút kezdett el kialakulni, ráadásul nem feltétlenül csak időben, hanem így térben is, meg több dimenzióban is. Szóval vannak olyan cégek, meg régiók, amik gyönyörűen mennek fölfelé már jó idő óta, és nem gondolom, hogy komolyabb lejtőre kerülhetnek, biztos hullámvölgyek lehetnek majd, de láttunk azért olyan régiót is, meg olyan megoldásokat, területeket, szolgáltatás típusokat, akik meg nem nagyon tudnak előre menni, pedig nagyon nagy várakozásaink voltak velük szemben korábban.
De a lényeg az ebből a sokféle információból, hogy nem lehet egyértelmű ítéletet mondani, ugye, mert valahol olvastam az, hogy az üzleti modell megkérdőjelezhető. Vélik néhányan, akár szakértők, mármint a neobankok üzleti modellje. Tehát ez így nem kimondható, ugye, ebből a mai képből?
Alapvetően nem. Ugye fontos kérdés, hogy ki merre viszi az üzletét, és a digitalizáció, a digitális jelenlét az egy abszolút előny, amire több inkubáns bank is törekszik, tehát hogy látjuk a bankfiók lezárását, sokat látjuk, hogy mindenki a mobilapokra akarja terelni a felhasználóit, ebben óriási szerepet játszott a neobankoknak a térnyerése is. Maga ez az alapkor üzleti modell, ez egy működőképes modell, na most a különböző bevételi vagy növekedési stratégiák, mondjuk a túlzott terjeszkedés, túlzott termékfejlesztés, a nyerességes működés ki nem alakítása, ez sokaknak okoz problémákat, egyeseket pedig konkrétan csődbe vitt.
Van, ahol meg a túl szűk szolgáltatási kör az, ami problémát okoz. Ugye itt beszéltünk az elmúlt időben többször arról, hogy érdemes, ha valaki fintech céget akar indítani, akkor érdemes valami, vagy bármilyen startupot valami nincs problémára, valami réspiacra ráfókuszálni, de azt is látjuk, hogy aki ebből nem tud kitörni, vagy nem elég nagy a lélekszám annak a piacnak, vagy nem elég lelkesek azok a lelkek, akkor azon a piacon, ahova szolgáltat, vagy ahol belenyúl egy ilyen réspiacba, akkor viszont problémái adódhatnak. Nyilván, hogyha valaki egy amerikai piacon nyújt, én nem tudom, bevándorlóknak termékeket, az lehet egy gyümölcsöző valami, és ezt látjuk is. De hogyha valaki mondjuk egy pici amerikai piacnál lényegesen kisebb európai országban fókuszál mondjuk csak a 18 év alattiak bankolására, az meg megégetheti magát, tehát hogy egy ilyen izgalmas. De alapvetően azt látjuk, hogy azok járnak jól, akik elindulnak valami réspiacra való szolgáltatással, és aztán abból tovább tudnak lépni. Igen.
Jó, akkor nézzük a konszolidációra, ugye? Példákat, Dani.
Igen, az egyik legnagyobb talán itt az európai piacon az volt, hogy a francia Quanto felvásárolja a német Pentet. Ez kettő kis és középvállalkozásokra, valamint egyéni vállalkozókra és mikrovállalkozásokra fókuszáló neobank. Itt a Quanto egy nagyon nagy játékos, és egyértelmű európai, ha nem is egyedül uralomra, de uralkodásra törekszik. Tehát itt már látunk egy ilyen felvásárlást. A GoHenry esetében már kicsit más a helyzet. Ugye a GoHenry az egy fiatalokra szakosodott családi bank, neobank, és ők konkrétan terjeszkedésre használták a felvásárlást. Terjeszkedési eszközként a francia piacra léptek be a PixPay felvásárlásával.
Azért egy releváns, meg izgalmas elem, mert mind a kettő egyébként az első a KKV területen történő, vagy a KKV szolgáltatás területén történő konszolidáció, ez azért izgalmas, mert pont ez az a nis piac, amire azt mondjuk egyébként, hogy nagyon jövedelmező tud lenni. Szóval én megmondom őszintén, hogy nyilván nem látjuk azt, hogy itt a háttérben részvénycserék történtek-e, vagy pontosan mi történt, vagy látunk ilyetben, hogy a Penta nehéz helyzetbe került, azért történt a felvásárlás.
Itt inkább csak a Quantónak az erősödésére gondolnék.
De hogy izgalmas, hogy egy Penta nem tudott úgy felskálázódni, hogy azt mondtam, hogy köszönöm, én egyedül is jó vagyok. Ugye a KKV-knak nyújtott szolgáltatásban van pénz bőven, mert hogy a cégek megszokták, hogy fizetni kell a bankolásért, nem is keveset, muszáj is bankolniuk.
Nem mindig kaptak azt.
Élmény nem mindig kapnak, igen. Általában nem, maximum hóvégi díjak láttán. Szóval ez picit engem meglepett. A Gohan is eset az meg azért érdekes, hogy volt egy Brexitünk, erről többször beszéltünk, nem csak ebben a műsorban, nyilván mindenki jól ismeri ezt a sztorit. Ugye többször elmondtuk azt, hogy az Európai Unióban azért van könnyű dolga ezeknek a nem banki licenszel, nem klasszikus banki licenszel működő fintekeknek, mert a határon átnyúló szolgáltatást nyújthatnak, tehát így tudunk találkozni Magyarországon is mondjuk egy Revoluttal, hogy arra van jogosítványa jelenleg egyébként éppen a litván pénzügyi felügyelettől, hogy az EU-s országokban kifejthesse ugyanazt a szolgáltatást, amit a licenszadó országban. Szemben ugyan a klasszikus inkubáns bankokkal, akik hitelintézetként működnek, ők úgy tudnak terjeszkedni más országokban, hogy felvásárolnak, vagy új céget, vagy új bankot alapítanak.
Erre is hozunk majd példát mindjárt.
Erre is hozunk igen. példát. És ugye a Brexittel kapott egy olyan erős rugást a fintech szektor, kifejezetten a londoni fintech szektor, hogy mivel kikerültek az EU-ból, ezért angol pénzügyi engedéllyel már nem szolgáltathatnak a Brexit első
Brexit
nap után az európai piacra, és ezért látunk sorra olyanokat egyébként. Ilyen volt, amikor az N26 visszaadta az angol licenszét, és azt mondta, hogy ő marad a kontinentális Európában. A Gohan meg ezért volt nagyon nehéz dolga, hogy hogyan terjeszkedjen tovább az angol licenszével az EU-ba, és ő végül is úgy döntött, hogy nem szerez egy licenszet és nulláról építkezik, hanem megvásárol valakit.
Ez egy honfoglaló játék, csak ráadásul más földrészek is bejátszanak utána, és ők is jönnek itt, mikor az európai egyeduralomért folyik a harc, mondom, erre jönnek majd példák. Egy nagyon rövid északi halászat még jó, a dán-norvég cucc is van még ebben a körben, ugye?
Igen, igen. Hát az végül bedölt sajnos. A dán Lunar vásárolta volna fel a norvég instabankot, a Lunar már így is Skandinávia legnagyobb neobankja, és végül csak szabályozói jóváhagyás hiányában hiúsult meg az ügylet, tehát alapvetően lett volna olyan pénzügyi helyzete a Lunárnak, hogy végbe menjen az egész, csak nem kaptak rá engedélyt.
Jó, szóval van, aki vásárol, van, aki próbál vásárolni, van, akit felvásárolnak, és vannak, akik becsődölnek, ugye, mert még mindig ezt a hullámvasutat mutatjuk a hegyekkel, meg a völgyekkel.
Igen, igen, és érdekes is, hogy az előbb ugye egy KKV bankról beszéltünk, meg egy családi bankról is, és most van két példa is, például egy KKV bankra, a Brit Bank Northra, ami csődbe ment, vagyis csődvédelmet kért, és a német Ruki, egy fiatalokra szakosodott neobank, annak sincsen már elég pénze, hogy folytatni tudja. Ez megint csak rávilágít arra, hogy az alapvető üzleti modellel nincs feltétlenül probléma, az, hogy milyen irányba viszi egy-egy vállalkozás, az, hogy tud-e tőkét bevonni, profitot termelni, az már egy sokkal nagyobb gond.
Jó, a Markus sztori, az ide tartozik tulajdonképpen ebbe a körbe, még a negatív körbe?
Hát igen. Igen, igen. És ott is fel lehet húzni igazából egy párhuzamot. A Markus az ugye a Goldman Sachsnek egy főként befektetési banknak a lakossági banki próbálkozása volt. Ez egy viszonylag sikeres kezdeményezés volt. Tehát az Egyesült Államokban 13 millió felhasználót tudtak bevonzani, és velük együtt 100 milliárd dollárnyi betétet. Az Egyesült Királyságban 500 ezer ügyfelet és 25 milliárd fontnyi betétet. És nagyon is színvonalas szolgáltatásokat nyújtott, csak a lakossági üzletág, a Markusszal kiegészülve, de még egy Apple projekttel, meg még pár dologgal, több milliárd dolláros veszteséget termelt pár év alatt, ezért úgy döntött a Goldman Sachs, hogy ezt beszántja, és
felszeleteli a Markuszt.
Felszeleteli, mert maguk a szolgáltatások jók voltak, de más részlegeink fogja hasznosítani, legfőképpen vagyonos ügyfeleknek, vagy vállalati ügyfeleknek a saját munkavállalói
számára.
Tehát ez
meg csak az, amit a Marci mondott, hogy amikor már így leszük itt, amit most csak a nagy inkubáns dolgozóinak, a családtagjainak, meg a nagybátyai részére szolgáltatok, az meg már nem tűnik olyan nagyon vastag szelet.
Hát ez egy nagyon érdekes dolog. Is. Mindig, amikor a valami big technek vagy nagy banknak a fintech kezdeményezéséről, vagy spin-offjáról beszélünk, akkor én meg szoktam említeni, hogy azért ezek a cégek, és mi erre buzdítjuk egyébként az ügyfeleinket is a régiós piacon, az inkumbenseket, hogy merjenek létrehozni fintech spin-offokat, kiszervezve külön cégként, és ez is egy tök jó példa, tehát én nem mondanám azt, hogy ez kifejezetten negatív, bár annak tűnik, de az az érdekes, hogyha van egy kockázati tőkealapok által fundolt, tőkésített startup vagy fintech cég, aki csődbe megy, az valószínűleg ott beborul és vége, és ez az egész pénz elég, vagy valamit a romjain, de ezt nem szeretnek technológiát venni, cégek szeretik maguknak megcsinálni, esetleg ügyfélkört lehet ilyenkor eladni, de általában pont azért, vannak csődbe.
De azt mondod, hogy nyom nélkül múlik el.
Mondhatjuk, hogy nyom nélkül múlik el. Amikor egy ilyen nagyobb szervezet azt mondja, hogy jó, beszántok egy projektet, akkor szerintem tök jól rávilágít ez az eset, hogy valószínűleg azért ez egy 5-10 éves távlatban egy pozitív mérlegű befektetés lesz a Goldmannek, még akkor is, hogy az első néhány évben ez sok veszteséget termel, de hogyha a nagy képet nézzük, akkor valószínűleg az, hogy most itt megfogják és építőkocka vagy legókockaként át tudnak emelni belőle elemeket más üzletágakba, az ott meg hoz egy olyan költségcsökkentés, meg egy olyan optimalizációs flót, ami vissza tudja termelni ezt a veszteséget. Tehát, hogy itt nem múlik kell nyomtalanul, nem, és ez nagyon jól rávilágít arra, hogy nem csak, hogy érdemes, hanem szerintem kötelező az inkumbenseknek kísérletezni és próbálkozni, és vészterveket is felállítani, vagy hogy mondjam, ilyen újrahasznosítási terveket felállítani.
Lehet egy Szingapúr, mert az hosszabb, ugye? Dani, azt mondtad, az egy nagyon érdekes kísérlet. Döcög a szingapúri digitális bank. Miért? Pedig hát ott olyan szépen leírtad a cikkedet, annyira meg van ágyazva, ki van bélelve a fészek, minden internet, mindenkinél van mobiltelefon, jó mód van, nem tudom, bankolnak. Mi volt a hiba? Mi volt a hiányosság?
A hiányosság aztán az volt, hogy a digitalizáció már a neobankok előtt is megérkezett a bankszektorba, Szingapúrba. Tehát csak egy gyors összefoglaló, még 2019. júniusában jelentette be a szingapúri központi bank, hogy digitális banki engedélyeket fog kibocsátani, és ebből végül 4-et ki is osztott, és ez a 4 engedély olyan neobankoknak ment, amelyek mögött nagyvállalatok vagy egy nagyvállalat állt. Például az egyik mögött az Ant Group, az Alibabát tulajdonló csoport áll, és így megszületett GXS Bank, a Meribank, az Annext és a Greenlink Digital Bank, viszont a sikerek azok még váratnak magukra. Tehát a központi bank azt gondolta, hogy több területen beválik majd.
Már megint a KKV-k, ugye?
Igen, tehát a KKV-k fokozott finanszírozása az egy cél lett volna, de emellett az elhanyagolt társadalmi rétegek kiszolgálása is, valamint a pénzügyi tudatosságra nevelés, emellett pedig azt gondolták, hogy az alacsony működési költségek adódóan piaci versenyt is sikerül fokozni, lejjebb nyomni az árakat, és az inkumbenseknek is követnie kéne ezt. Valamint még munkát is teremtene, hogyha nyilvánvalóan 4 új bank születik. Na most egyelőre nem igazán váltották be az ígéreteket, tavaly kellett mindenkinek piacra lépnie, és sokan sietve tették ezt. Van olyan neobank, amelyik az anyavállalatának a munkavállalóit szolgálja csak ki egyelőre, van, amelyik ugyanezt csinálja, plusz még pár partnerét is. Az Annext és a Greenlink Digital Bank, ez két alapvetően KKV-kra vagy vállalkozásokra szakosodott neobank lenne, ők sem értek el semmilyen piaci áttörést. Ez a kísérlet eddig még nem igazán váltotta be az ígéreteket.
Igen, ezt nagyon összefoglalta, nem akartam most egy rossz példát mondani, de amikor egy nagyon csinos barátnőt egy picivel csinosabbra nehéz elképzelni, hogy bárki amikor lecserél. Itt nem volt meg a szakadék az inkumbens, meg az új neobank között, lehetőségek között, nem? Mert hát Szingapúrban eleve fejlett minden. Nem volt miért akkor beleugrani egy újba. Hát hogyha nagy élményt adsz, és eddig nem kaptam nagy élményt, akkor ugrom fejest, persze. Akár kényelmetlenséget is vállalok, tehát az, hogy elhagyom a bankomat, de itt ez nem állt fönn.
Nem, tehát a neobanki térnyerésnek egy fontos eleme volt az, hogy sokkal jobb az ügyfélelmény, sokkal kényelmesebb ez az egész digitális üzletvitel.
Ez mondjuk Európában sok helyen igaz, lehet igaz.
Tehát igen, tehát a Revolut az ilyen páratlan ügyfélelményt biztosít például, de vannak egyébként inkumbensek is már, akik felismerték ezt, és jó alkalmazásokat dobtak piacra ugyancsak. De ugye ez 2010-ben fokozódott, vagy 2010-es években fokozódott fel ez a neobanki térnyerés, és a DBS Bank, ez egy szingapúri bank, már 14-ben elkezdett nagy figyelmet fordítani az innovációra, de páratlan kínálata van Beyond Banking, azaz bank, alapvető bankoláson kívüli szolgáltatásokban. Igen, tehát sőt a DBS Bankot még nemzetközi szinten a világ egyik legjobb bankjának is nevezik sokan. Tehát ezért nagyon komoly volt már akkor is a verseny a digitális banki szolgáltatások terén.
Tökéletesen rámutat arra egyébként most, hogy hallgattalak benneteket, hogy kár kifogásokat keresni inkumbens oldalon, egész egyszerűen menni kell előre, és a kihívók elé kell vágni, és meg lehet csinálni. Nyilván Szingapúr sok tekintetben egy inkubációs házként tekintető, mert egy nagyon technológiailag, meg pénzügyileg egy nagyon ideális állapotban működő területről van szó, de hogy hogy ott meg tudták csinálni az inkumbensek azt, hogy gyakorlatilag csírájában elfolytották a kihívókat, és nem szabályozással, tehát nem ellehetetlenítették a neobankokat, hanem egyszerűen jó teljesítménnyel. Még egy indokot azért hozzáfűznék, nagyon rövid lesz, 7 milliónál kevesebben élnek Szingapurban. Tehát azért azt is látjuk, hogy az, hogy Revolut ekkora térhódítást ért el, ő sem mondjuk a magyar piacon, vagy a szlovák piacon kezdte, ami kb. Lélekszámban hasonló méretű. Tehát egyrészt van egy nagyon alacsony unbanked populáció, nagyon alacsony azoknak a száma, akik nem rendelkeznek banki kapcsolatokkal, nagyon jók a banki szolgáltatások, és pici az ország. Ez nem éppen egy ideális terep.
Oké, akkor 2 percet van még, Dani, a szárnyalásra, jó? Mert akkor Brazíliában sokan laknak, a Nubank az megy előre, mint a gép, ugye?
Igen, az utóbbi 2 negyed évben is profitot termelt, csak tavaly 20 millió ügyfelet vonzott be, így már több mint 70 millió ügyfele van. Sokan már Latin-Amerika 6. legnagyobb bankjának nevezik, annak ellenére, hogy neobank. És emellett sokan nyereségesek is lettek valamilyen formában, van, amikor ez nettó nyereség, van, amikor ez bruttó, van, amikor működési. De a lényeg, hogy a Starling Bank is nyereséges lett, a Zopa, az Alika Bank és az Oaknorth is többek között. Sőt, hát viszonylag frissebb hír, hogy a Holland Bank is le tudott zárni egy nyereséges negyedévet, amit folytatnának is ebben az évben.
És a Monzo meg ígéret.
A Monzo ígéret még veszteséges, viszont nagyon jó úton halad a profit fele, tehát idén tőlük is várhatunk már egy pozitív negyedévet.
És egy újabb rózsaszín kártyát. Mit tud ez a rózsaszín kártya? Csak egy perc, mert Marcival már csináltunk kártyákról műsor többet az elmúlt évek. Hát itt ez a rózsaszín kártya, ez mit tud, hogy ez ilyen népszerű? Mert ez a legnépszerűbb termékük.
Igen, tehát egyrészt branding szempontjából nagyon felkapott, másrészt pedig a hozzá kapcsolódó előnyök miatt is.
Szóval rózsaszín, értem.
Hát sokat szemítanak a színek.
Igen, a fekete, vagy fémből van, vagy nem tudom, visszaváltható, vagy akár még ez akkor tuti siker.
Igen, néha ezt a rózsaszín testesíti meg.
Jövő héten?
Meglepetés témával készülünk, amiről nem beszélhetek, mert hogy jövő héten lesz sajtónyilvános, és ráadásul exkluzív tartalom, úgyhogy nálunk lehet majd erről először hallani, és ami itt Szingapúrról eszembe jutott, hogy majd egy pár hét múlva meg beszélgetünk a hongkongi, meg a shanghai, meg az indonéz fintech piacról. Tudod miért?
Ezt se egyeztettük le, igen.
Nem egyeztettük le, de...
Ja, utazol. Tudtam már, jó, oké. De azért Danit várjuk majd. Köszönöm szépen, Cuppán Márton, Kajon, Dani, Pik. Jövő héten találkozunk.
Ez volt a Fintech. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.